www.nagygeneráció.hu.
Lakatos Péter endokrinológus professzorral arról beszélgetünk, hogy mi mindent tud ma már egy genetikai teszt kimutatni, mondjuk sok évvel ezelőtti vizsgálatokat hogyan tud kiváltani, és eddig arról beszéltünk, amikor igazából egy genetikai vér- vagy vizeletteszt az diagnosztizálásra való. De említette a műsor elején, hogy különbséget kell tenni a diagnosztikus és a hajlamot megmutató genetikai tesztek között. Ez mit jelent?
Ugye, hát egy kicsit olyan, mint hogyha egy jósnőhöz mennénk, csak annál talán profibb, ugyanis...
A jósnők is elég profik egyébként, de ha ezt igen, mondja, akkor ennek... ember nem fogja a lábát a kórházokba betenni, inkább elmennek a jósnőhöz.
Hát én azt gondolnám, hogy inkább hozzánk jöjjenek, mint a jósnőhöz. Mehetnek oda is, de előbb hozzánk. Ugyanis nekünk adataink vannak arra, hogy amit mondunk, az annak azért tényleg valóság alapja van. Nyilván vannak olyan emberek, akik nem szeretnének tudni a jövőjükről semmit, azok ne jöjjenek. Azok viszont, akiket érdekel a jövője, tehát hogy például milyen betegségekre van fokozott kockázatuk, na nekik való ez, és főleg olyan esetekben érdemes ilyet csinálni, amikor utána lehet valamit mondani a kockázat csökkentése érdekében. Mondok egy példát. Ugye végzünk olyan vizsgálatot, ami az emlőrák kialakulásának a valószínűségét mutatja meg. Na most ugye ez egy olyan vizsgálat, ami nálunk van, ez lényegében egyedülálló a világon, hasonlót csinálnak sok helyen a világon, a miénk az jelen pillanatban a legkomplexebb, a miénk alatt azt értem, hogy amit a Semmelweis Egyetem egyes számú belvizeti klinikájának az épületében működő Pentakor laboratóriumnál tudunk. Tehát ez egy nagyon komplex vizsgálat, ez lefedi tulajdonképpen az összes olyan genetikai tényezőt, ami az orvostudomány mai ismeretei szerint ilyen betegséget okozhat. Na most, hogyha ebbe kiderül az, hogy valakinek fokozott a kockázata, ami különböző mértékben lehet fokozott, akkor el tudjuk mondani, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy nem 100%-osan biztosan védje ki, de jelentősen csökkentse ezt a kockázatot. Hasonló a helyzet mondjuk a szív- és érrendszeri
kockázat. Igen, épp ezt akartam kérdezni, hogy mondjuk az infarktusnál, vagy pedig az agyvérzésnél tudnak-e ilyet mondani, hogy kinek van nagyobb hajlama, és mit tegyen azért, hogy ne kapja meg?
Igen, tehát ugye vannak ilyen lehetőségek ma már, hogy nyilván nem ismerjük az összes genetikai tényezőt, de viszonylag sokat ismerünk ahhoz, hogy ma már lehet ilyen panelt, genetikai panelt is csinálni, hogy kinek milyen a szív- és érrendszeri kockázata. És itt is, hogyha valahol kockázatfokozódás mutatkozik, akkor azt mondjuk, hogy mit lehet ellene tenni.
És mit lehet ellene tenni?
A szív- és érrendszernél.
Például,
hát az attól függ, hogy melyik...
Szokjon le a dohányzásról, ezt tudjuk.
Ja, nem csak ilyeneket, ennél azért többet, nyilván ilyet lehet mondani. Azonban attól függ, hogy a genetikai panel melyik részében van eltérés. Lehet olyan részben eltérés, amikor azt mondjuk, hogy aspirint kell enni. Van olyan, amikor azt mondjuk, hogy B12-t vagy folsavat kell enni. Attól függ, hogy milyen genetikai eltérés van, és azt hogyan tudjuk valamilyen módon kompenzálni. De hasonló a helyzet, tudunk ugye petefészekrákra szűrni. Tudunk prostatarákra szűrni, de nem az, amit az előbb mondtam, igen, az egy diagnosztikai módszer, van viszont egy olyan genetikai panelünk, amelyel a prostatarák kockázatot tudjuk fölmérni, akár már egy gyereknél, hiszen a genetikai állománya nem nagyon fog változni.
Egy 50 körüli ember, vagy egy 50 fölötti ember azt mondja, hogy minek nekem már ezt tudni, hiszen megettem a kenyerem felét, mondjuk, de lehetséges, hogy éppen ezzel védi ki, nem tudom. Tehát, hogy mikor érdemes ilyet csináltatni? Mert az ember mondhatja azt, hogy ha már szembesülök, akkor szembesüljek idejében, mert az életemet mondjuk úgy alakítom ki. Például olyan foglalkozást választok magamnak, ez lehet?
Akár ez is lehet. Én erre megint csak azt tudom mondani, hogy ilyen szempontból alapvetően kétféle ember van. Az egyik, aki nem nagyon szerette semmit tudni a jövőjéről, a másik az pedig, aki szeretne minél többet. Én nem tudom azt mondani, hogy ki a jó vagy rossz. Mindenkinek maga dönti el. Nyilván, aki nem szeretne semmit tudni, mert ha megtud egy kockázatfokozódást, akkor szorongani fog utána, hogy mikor következik be a betegség, az ne jöjjön ilyen vizsgálatra.
De ha tenni tud ellene, akkor lehet, hogy éppen, hogy nem szorong.
Így
mert
van.
Az ember mindentől szorong lényegileg, amikor önmagát ilyen módon nem is ismeri, hiszen annyi mindent elkaphatunk secpec.
Ez igaz, de még egyszer mondom, mint orvos azt látom, hogy ez a kétféle attitűd van, és hát nyilván, aki olyan, hogy azt mondja, hogy én szeretném tudni, és szeretnék is ellene tenni, ezeket nevezik ugye egészségtudatos embereknek, akkor annak valók ezek a tesztek.
Akkor legyünk konkrétak, például említette az emlőrákot. Kiderül, hogy valakinek nagyon erős a hajlama. Akkor mit tud tenni azért, hogy ez, ha lehet, akkor ne valósulja meg. Azon kívül, hogy nyilván gyakrabban jár szűrésre.
Igen, tehát például az egyik dolog az, hogy minden reggel zuhanyozás közben minden alkalommal áttapintja a mellét.
Minden nap.
Minden nap, és a legkisebb csomóra is elmegy orvoshoz. Nyilván neki hamarabb és többször kell elmenni mammográfiára. Vannak bizonyos gyógyszerek, amiket el kell kerülnie, olyan gyógyszerek, például női hormontartalmak, amelyek meg tudják lökni a emlőrák keletkezését. Végezetül pedig, aki már ugye késői klimaxban van, létezik olyan gyógyszer ma már, amely késői klimaxban alkalmazva radikálisan 70-80%-kal csökkent az emlőrák kialakulásának a veszélyét.
Mi az, hogy késői klimax?
Ez azt jelenti, amikor már a hőhullámok és a hozzátartozók elmúltak, igen. Akkor van ez a gyógyszer.
És tehát, hogyha valakinek mondjuk nagy az esélye, de már eljutott ebbe az állapotba, vagy ebbe az életszakaszba, akkor nagyon erősen lehet ezzel csökkenteni.
Így van. Ez így van. Ez,
nincsenek komoly mellékhatásai?
Ennek a gyógyszernek?
Igen.
Nincs, azért mondom, hogy késői klimaxban kell használni, mert korai klimaxban jelentősen fokozza a hőhullámoknak a megjelenését, úgyhogy
milyen
akkor
érdekes.
Nem olyan...
Hát ebben nem tudunk most belemenni, hogy a nő hormonális állapota, hogy és mint változik, de ugye nemrégiben talán 2 vagy 3 évvel ezelőtt kapott Elizabeth Blackburn Nobel-díjat pontosan azért, mert az derítette ki, szakmailag ezt nem tudom elmondani, de a dolog lényege az volt, hogy a genetikai térképünk hajlamossá tesz, de nem vagyunk 100%-ban kiszolgáltatva neki.
Ez igaz. Ez kétségtelen így van, tehát ami a génjeikben meg van írva, az egy esély, de nem biztos, hogy bekövetkezik, hiszen a környezet nagyot módosíthat ezen. Csak hogy egy példát mondjak, hogy megértsék, ugye vegyünk egy ikerpárt. Az ikerpár az ugye genetikailag tökéletesen azonos, ha egypetélyű. Ezzel együtt mindenkinek van egypetélyű iker ismerőse, akiket ismer régóta, nem is hiszi, hogy mások miért tévesztik őket össze, mert annyira különbözőek. Miért is? Azért, mert az azonos genetikai állomány különböző környezeti tényezőknek volt kitéve, tehát akár szöges ellentétei lehetnek természetileg egymásnak. Na itt is erről van szó, hogy a genetika az megenged bizonyos dolgokat, tehát nem biztos, hogy bekövetkezik. Például meg lehet azt csinálni, mi is csinálunk ilyet, hogy a teljes genetikai térképét valakinek elkészítjük, és az orvos tudomány mai állása szerint megmondjuk, hogy mire van hajlamosító tényezője, milyen betegségekre. Nem ez biztos, hogy ez be fog következni.
Igen, de nem feltétlenül 50 környékén kell egy ilyet megcsinálni,
nyilván
de az ember a gyerekének,
igen, lehet,
vagy
igen.
Esetleg az unokájának.
Így van, így van.
De például, hogyha megszületik egy gyerek, és a szülők csináltatnak egy ilyen genetikai térképet, és akkor ott van, mindenre föl vannak készülve. Ez nyomasztó, vagy lehet esetleg valahogy pozitív, szóval...
Hát, hogy mondjak erre egy példát?
Mert élni kell,
igen.
És nem szorongani.
Na, mondok egy példát erre. Végeztünk olyan vizsgálatot, amikor is ugye terhes nőnek a magzati folyadékából végeztünk el olyan vizsgálatot, ami arra utal, hogy a magzatnak lehet-e valami genetikai betegség.
Ez 35 fölött mindenkinek meg kell csináltatni.
Ez kötelező, így van.
Na most és sok helyen csinálják.
Igen, így van, de most itt egy konkrét betegség merült föl. És nagyon érdekes, hogy a mi vizsgáló módszerünk az olyan, hogy egyszerre tud akár több száz ilyen betegséget is vizsgálni. Na most az illető...
Vérből?
Nem, magzati folyadékból.
Ja,
és, és ugye az illetők azt mondták, hogy ők az egyet szeretnék tudni, hogy az egy genetikai betegség, ami fölmerült az ultrahang kapcsán, az van-e vagy nincs, az összes többit nem szeretnék tudni, akkor se, ha mi meg fogjuk tudni ebből. Mi megtudtuk, de nem mondtuk meg neki.
Lehet, hogy jobban jár, ha tudja, nem?
Megint csak azt mondom, ez egyéni attitűd kérdése. Igen. Van, aki akarja tudni, van, aki nem.
Vannak úgynevezett ritka betegségek, amikkel azért elég sokan küzdenek, de nagyon nehéz velük bánni, hiszen nincs kialakult gyakorlat talán egyrészt valószínűleg a diagnosztikájukra, és ezért nagyon sokáig tart, amíg rájönnek, bocsánat, az ön kollégái, illetve hát az orvos szakma, hogy miről van szó, ami alatt egy csomó idő valószínűleg elvész. Nem tudom, hogy ezeknek az előre haladása, ezeknek a betegségeknek, hát sokfajta ilyen van. De hogy ezzel lehet-e például genetikailag már valamit kezdeni? Tehát ha teljes géntérképet meg tudják csinálni, ami bizonyára egy horrorisztikusabb összeg lehet, akkor... Csak akkor tudják ezeket megnézni?
Nem. Valóban így van, hogy a...
És mit kezdjen az ember egy ilyen tudással például?
Igen, tehát egyre több ugye betegség mögött derül ki genetikai háttér. Hát ez körülbelül olyan 7000 betegség, aminek ismert a genetikai háttere. Nyilván ezek között vannak ritkábbak és gyakoribbak. Magyarországon az én kollégáim valóban sokszor lassan diagnosztizálják, de nem az ő hibájuk, mert
és ez magyar... nyilván nem csak a magyar orvosokra vonatkozik.
De Magyarországon ez különösen nem könnyű, mert én azt gondolom, hogy Magyarországon vannak a világon egyik legkiválóbb humán genetikusok. Nem az ő gondjuk, a gond az az, hogy mostanáig Magyarországon ezen genetikai vizsgálatoknak csak egy töredéke ment. A többit, a döntő többség, ezt ki kellett külföldre küldeni, ehhez viszont társadalombiztosítási engedély kellett, ami egy fél éves procedúra, és utána még legalább 3 hónap, mire meg lesz az eredmény. Tehát ez egy 8-9 hónapos dolog volt, ami a szülőket megviselte, adott esetben néha másfél év volt.
Hát ez egy felnőttre is vonatkozhat akár.
Ez vonatkozhat természetesen felnőttre is. Na most jelen pillanatban mi ott tartunk, szintén az egyetemen, a Pentakor laborban, hogy 750, még egyszer szeretném mondani, nem tévedés, 750 ilyen ritka öröklődő betegségnek a vizsgálatát tudjuk megcsinálni. Ez egyébként minden nap bővül ez a szám. Ez azért lényeges.
És mert ezzel hol állnak most?
Hát épp ezt akarom mondani, hogy jelen pillanatban még egy laboratórium van Kaliforniában, aki 600-at tud.
Ezt most komolyan mondja?
Ez komolyan, igen. Tehát ebben most jelen pillanatban mi vagyunk a világcsúcstartók, és még egyszer, ez minden nap bővül. És ugye mi ezt általában kb. Egy hónap alatt, tehát 4 hét alatt csináljuk meg, szemben a 8-9 hónappal. Kétségtelen, hogy jelen pillanatban ez nem társadalombiztosítási támogatással működő dolog, hanem sajnos ezt ki kell fizetni, de ettől teljesen függetlenül ez működik.
Uh-huh. És tud olyan, mondjuk lehet, hogy számunkra is ismerős, de ritkának tartott betegséget mondani, ami a ritkák közül esetleg gyakoribb, és nem mindenki veszi észre magán? Esetleg, és akkor egy ilyen típusú vizsgálattal tudja.
Felnőtt vagy felnőtt vagy. A gyerekeknél ugye, ami nagyon gyakori.
Rendelhetek, ugye?
Hogyne. Tehát a cisztikus fibrózis, talán sokan hallották.
Igen, pontosan micsoda?
Hát ugye ez egy...
Ez egy női betegség, nem?
Nem. Ez egy ion csatornának a betegsége, aminél a különböző mirigyek, így például a emésztő mirigyeknek a nedvese nagyon jön ki, de ugyanez vonatkozik az izzadság mirigyekre, és ugye tüdőben probléma, tehát tüdőgyulladásai lesznek az illetőnek, cukorbetegsége lesz, elég komoly dolog. De mondhatnám a neurofibromatózis nevű
az
betegséget,
micsoda,
az gyerekeknél daganatokra hajlamosít, amit nagyon lényeges, és nagyon nem ritkán agydaganatra.
Na most, ha egy ilyen kiderül, akkor először is van-e rá gyógyszer?
Van, amire van. Például mondjuk ezekre, hát nem gyógyszer van, mondjuk egy neurofibromatózisnál nagyon figyelni kell a gyereket, de mondok például gosékornál, ugye az egy anyagcserebetegség, nagyon súlyos tud lenni, viszont lehet kezelni, mert ma már azt a gént ugyan nem tudjuk korrigálni, ami elromlott, de annak a génnek a termékét, ez egy enzim, azt viszont meg lehet tablettába enni.
Ilyen esetben mondjuk, amikor kiderül, hogy valakinek van egy ilyen betegsége, de még nem kapta, tehát mondjuk hajlama van, teszem azt, akkor létezik bármifajta prevenció?
Ez, amiről most beszélünk, ugye ezért lényeges, ez diagnosztikus teszt. Tehát, hogyha itt kimutatjuk, akkor neki van az a betegsége, az neki van, és akkor kezelhető. Egyébként ez például az előbb említett gyógyszer, ez méregdrága. Nem nyilvánvaló, hogy ennek az alkalmazása kötve van ahhoz, hogy diagnózis legyen. Tehát nem csak úgy, hogy most azt hisszük, arra nem adnak senki. Ez normális, én azt gondolom. A lényeg az, hogy a diagnózis létrejöjjön, megszülessen.
Ön szerint milyen léptek halad a genetika előre, tehát mi az, amit még meg kell várni, hogy egy vértesztből kimutatható legyen, és fontos az ember
életében. Én azt gondolom, hogy a genetika az körülbelül olyan forradalmi korszakát éli most, mint az informatika a múlt század végén, de ez sokkal lényegesebben fogja befolyásolni az egész társadalmat, nem csak az orvostudományt. Mondjak egy példát, volt olyan kérés nálunk, hogy válófélben levő szülők egyik tagja, az anyuka behozott egy poharat, amiben az apuka ivott, tehát volt rajta DNS, hogy ebből végezzünk vizsgálatot, hogy nincs-e pszichiátriai betegségre hajlama, ugyanis akkor el tudná vetetni a gyereket és az apukától, és vele maradhatna a bíróságon. Ez egy érv lenne, nyilván nem végeztünk ilyen vizsgálatot, csak azt...
ez komoly etikai kérdéseket
fog. Ez nagyon komoly etikai kérdéseket fog felvetni a jövőben, és a technológia még tovább fejlődik. Én azt gondolom, hogy néhány éven belül egy teljes emberi géntérkép néhány perc lesz.
Köszönöm szépen Lakatos Péter professzornak, a hírek után folytatjuk más témával és Kánya Katával.